Az ében faparipa. Uralkodott valaha régen Perzsiában egy hatalmas király. Három lánya volt és egy fia. A lányok szépek voltak, mint a virág, s a fiú holdnál fényesebb dalia. Történt egyszer, hogy a király udvarába három bölcs érkezett. Ajándékot vittek a királynak. Az egyik egy aranypávát, a másik egy részkürtöt, a harmadik egy ében fából faragott lovat. Kérdezte a király, mire jók ezek a dolgok. Uram királyom, mondta az első bölcs. Ennek a pávának az a haszna, hogyha a nappal vagy az éjszaka egy-egy órája elmúlik, rikácsol egyet, és a szárnyát verdesi. Uram királyom, mondta a második. Ez a kürt, ha kiteszed a város kapujába, magától megszólal, mikor az ellenség akar a városba lopakodni.
Uram királyom, mondta a harmadik, ez a ló lovasát a világ minden országába szélnél sebesebben el tudja vinni.
Jól van, mondta a király. Kipróbáljuk, igazat beszéltek-e ajándékaitokról. Ha igen, megkapjátok jutalmatokat. A két első bölcs szép fiatalember volt, a harmadik vénséges vén, a két első szép sudárdalia, a harmadik rút, mint az éjszaka. Kipróbálták a pávát. A próba sikerült, és az ifjú bölcs megkapta érte, amit kért, a király legnagyobbik lányát. Kipróbálták a kürtöt. A próba sikerült, és az ifjú bölcs megkapta, amit kért, a király középső lányát. A harmadik bölcs a király legkisebb lányát kérte. Előbb kipróbáljuk a lovadat, mondta a király. De mielőtt a próba megtörténhetett volna, a legkisebbik királylány kilesett a függöny mögül. Meglátta a rút vénséget, s arra a gondolatra, hogy még utóbb ehhez adják feleségül, keserves sírásra fakadt. Zokogva futott testvéréhez, a királyfihoz.
Jaj, édes testvérem! Egy gonosz vénséghez akarnak hozzáadni. Én inkább elemésztem magam, de nem leszek a felesége.
Sose búsulj, hugocskám, igaztalta a királyfi. Majd én elintézem ezt a dolgot. Azzal atya ura a fölséges király elé lépett, és azt mondta. Ej, édes jó apám, csak nem akarod hozzáadni ehhez a csúfsághoz a világszép lányodat. A király hallgatott. A bölcs a szakállát rángatta mérgében, a királyfi pedig azt mondta. A lovat azért kipróbálnám. Fölpattant rá, de az ében faparipa meg sem mozdult.
Nagy nevetés támadt.
A bölcs dühös pillantást vetett a csúfolódókra, és a lóhoz lépett. Rámutatott a ló nyakán egy csavarra.
Forgasd meg,
mondta a királyfinak. A királyfi jól megforgatta. A paripa megmozdult, hajlott egyet jobbra, hajlott egyet balra, aztán hirtelen a levegőbe emelkedett, egyre magasabbra, föl a felhők fölé, szinte az égig. A királyfi jól megkapaszkodott a ló nyakában, s ahogy suhantak fölfelé, azt gondolta. Ez a gonosz bölcs így áll bosszút rajtam, amiért nem engedtem, hogy hozzáadják a húgomat. De akármilyen magasan szálltak is, nem vesztette el a bátorságát. Jól megnézte a lovat, s jobb felől gombot vett észre az oldalán. Megnézte a másik oldalát. Ott is volt egy ugyanolyan gomb. A királyfi megcsavarta a jobb felől levő gombot. A paripa még sebesebben kezdett szállni, és még magasabbra. Erre a királyfi gyorsan megcsavarta a bal felőli gombot. A paripa ereszkedni kezdett. Így a királyfi kitanulta, hogyan kell bánni a paripával, és most már egy csöppet sem félt.
Körülnézek egy kicsit a föld fölött, mondta magában. Aztán, ha eluntam, visszatérek atyám a perzsa király udvarába.
Szállt erdők, mezők, folyók és tavak fölött. Időnként fölemelkedett a felhők fölé, időnként olyan mélyre ereszkedett, hogy szinte súrolta az erdők lombját. Már éppen azon tűnődött, hogy visszafordul, amikor gyönyörű várost pillantott meg alant a messzeségben. Föléje kormányozta a lovát, nagy körökben keringett fölötte, azt nézte, hol találhatna magának biztonságos szállást, mert már erősen alkonyodott. A város közepén, pompás kertben, csodálatos kastély állt. Gondolta, leszáll annak a tetőteraszára, s aztán elhálott valahol a terasz zugában. Megcsavarta a baloldali gombot, s a ló szép lassan leszállt vele a tetőre. A királyfi várakozott egy ideig a teraszon. Azt várta, hogy egészen besötétedjék, és mindenki aludni térjen. Akkor óvatosan elindult kikémlelni a kastélyt, és valami ennivalót keresni, mert amióta atya udvarát elhagyta, még egyetlen falatot sem evett. Lement a lépcsőn. Márvánnyal kirakott, rózsákkal befuttatott udvarba jutott. Onnét a gyönyörűen festett folyosókra, tágas és díszes termekbe, de sehol egy teremtett lelket sem látott.
Annyi baj legyen, gondolta. Itt meghúzódom a pamlagon, alszom egyet, hajnalban útra kelek hazafelé.
Ahogy így töprengett, a folyosó végében, mintha valami imbolygó világosság rezdült volna. Egy függöny mögé bújt, onnét láthatta, hogy egy csapatlány közeleg, s annak a csapatlánynak a közepén egy valamennyi társánál sokkal szebb, tündérszép sudár hajadon.
Mögötte pedig kivont, magasba emelt karddal egy óriási termetű testőr. A királyfi is kivonta kardját, s amikor a csapat a közelébe ért, előugrott a függöny mögül, kiütötte a kardot a meglepett testőr kezéből, és a szépséges leányzó előtt termett.
Ez a leányzó pedig nem volt más, mint az ottani királynak a lánya.
Apja építette neki ezt a kastélyt, hogy legyen hol sétálgatnia és játszadoznia, ha elunja magát a királyi palotában. S a királylány időnként el is látogatott ide rabnőivel sétálgatni, játszadozni. Ilyenkor mindig ez az óriás testőr kísérte. Ezt adta mellé az apja, hogy vigyázzon rá, mert a szeme világánál jobban féltette egyetlen lányát.
A királylány, ahogy az elébe álló holtszép ifjút meglátta, fölkiáltott. Ó, hát téged utasított el édesapám azzal, hogy csúf vagy.
Soha életemben nem láttam még ilyen szépséges ifjút. A rabnők bólintottak, és suttogásukból a királyfi megtudta, hogy aznap kérő érkezett az udvarba, egy Indiából való királyfi. De a király oda se engedte a lánya színe elé, hanem azonnyomban kereken elutasította, mert igen rútnak találta. De volt egy rabnő, aki látta az indiai királyfit, ez most megszólalt, azt mondta.
Szépséges úrnőm, ez nem a te elutasított kérőd, mert az valóban rút volt, ez azonban szép, mint a szépséges hold az égen.
A király kisasszonynak nagyon tetszett a gyönyörű vitéz, félre vonult vele a szomszédos terembe, ott letelepedtek egy pamlagra, és beszélgetni kezdtek. A testőr, amikor látta, hogy az ifjú már nem ügyel rá, azt gondolta.
Nem tehetek ellene semmit, mert elvette a kardomat. Szaladok és elmondok mindent a királynak.
Szaladt és elmondott mindent a királynak. Az égtelen haragra gerjedt, s azzal fenyegette a testőrt, hogy azonnal fejét véteti, amiért nem vigyázott a lányára úgy, ahogyan kellett volna.
Fejemet vétetheted, uram, mondta a testőr. De azzal nem segítesz a dolgon. Inkább siess a kastélyba, hát ha még megmentheted a lányodat.
A király megfogadta a tanácsot, sietett a kastélyba, ott lelte az ifjút meg a lányát, illedelmes beszélgetésben. Ismét elborította a harag, kardot rántott, és az ifjúra akart rohanni.
Ez az apád? Kérdezte a királyfi a király kisasszonytól.
Ez, felelte a király kisasszony. Az ifjú fölpattant a pamlagról, magasba emelte a kardját, és hatalmas szóval rárivalt a királyra.
Állj, ha kedves az életed!
A király meghökkent, hüvelyébe dugta a kardját.
Felelj nekem, ifjú! Ember vagy-e vagy dzsin?
Kérdezte.
Szerencsét, hogy ennek a szépséges leányzónak az édesapja vagy, felelte az ifjú. Különben itt helyben fölnégyelnélek, amiért engem, a perzsa király fiát és örökösét ördögi szellemnek nézel.
A király megszeppent, s egyszeriben barátságosabb lett.
Melléjük ült a pamlagra, hajnalig hármasban elbeszélgettek egymással. Akkor a király azt mondta.
El kell döntenünk egymás közt ezt a dolgot, mert akárhogy veszem is sérelemért. Betörtél a lányom kastélyába, és ezért elégtételt kell vennem rajtad.
Lássuk hát, mit tegyünk.
S aztán, ha ezt elintéztük, beszélhetünk arról, hogy megkéred a lányom kezét. Addig azonban nem.
mert első a becsületem. Így is van rendjén, felelte a királyfi. Azt ajánlom hát neked. Vagy vívjunk meg mi egymással ketten, s amelyikünk életben marad, azé az ország és az igazság, vagy pedig vezényeld ellenem a seregedet, és én egyedül állok ki ellene. A király azt felelte. Annak, hogy mi lemészároljuk egymást, semmi értelmét nem látom. Akár melyikünk győz, csak gyász származnék belőle a lányomra. Vagy az apját vesztené el, vagy azt, akit a szívében megszeretett. Ezért válasszuk a második megoldást. Vívj meg a seregemmel! De előtt tudnom kell, hány ember a hadsereged. 40 000 lovas, felelte a király. Rendben van, mondta a királyfi.
A király nyomban üzent a vezírnek, a vezír a csapatok parancsnokainak. Mire a nap fölszállt a kastély fölé, ott állt a város mellett a mezőn fölsorakozva a mérhetetlen királyi sereg. A királyfinak pedig pompásan fölnyergelt ményt vezetett elő a király, hogy arra üljön, azon vívjon meg a seregével. A királyfi azonban így szólt. Ilyen viadalra jobb az olyan ló, amelyiknek ismerjük a természetét. Ezért én is inkább a saját lovamon indulok harcba. De hiszen nincs is lovad, mondta a király. Miért ne lenne? Kérdezte a királyfi. Fönt van a tetőteraszon. A király eddig is gyanakodott, hogy az ifjúnak nincs egészen rendben az elméje, mert sok vitézt látott már életében, de olyat még soha, aki egymaga egész hadsereg ellen kiállt volna. Most, hogy a királyfi válaszát meghallotta, már nem is gyanakodott. Már biztos volt benne, hogy elmeháborodott talál szemben. Hogy kerülne egy ló a ház tetejére? Ilyet még sosem hallott. De azért felküldte szolgáit, nézzenek körül, hozzák le azt a bizonyos nem létező lovat. Hát a ló persze létezett, csak hogy fából volt. A szolgák, amint megpillantották, nagyot kacagtak. Vállukra emelték, és óvatosan levitték. Ott az udvaron letették a király elébe. A királynak tetszett a szépen faragott ébenfából való elefántcsont berakásokkal ékes paripa. Azt hitte valami játékszer, és most már hagyta, hadd történjék minden a királyfi akarata szerint.
Legalább jót mulatnak, gondolta.
A királyfi pedig kivitte az ébenfa lovat a harcmezőre.
Ezek a hadsorok menjenek egy kicsit hátrább, mondta, hogy legyen nekifutása a lovamnak.
A hadsereg kissé hátrább igazodott, a királyfi pedig fölült a lovára és várta a jelet a kezdésre. Abban a pillanatban, amint megfutták a harsonákat és a lovas vitézek kardot rántottak, meg előre szegezték dárdájukat, a királyfi megcsavarta a ló nyakán a csavart. A paripa ingott egyet jobbra, ingott egyet balra, megtelt levegővel, és a magasba emelkedett.
Hé! Hé! Kiáltozott a király. Fogjátok meg!
Uram királyom, hogy foghatnánk meg, mikor fönt jár a levegőben? Felelte a vezír. Furfangos varázsló ez! Örülj neki, hogy megszabadultál tőle! A király örült is, hanem a lánya, aki szívből megszerette a királyfit, gyászba borult, és többé se enni, se inni nem volt hajlandó. A királyfi pedig hazarepült az ébenfa paripán, és jelentkezett édesapjánál. Elmondta, hol járt, mit látott, és a király nagy örömében, hogy megkerült a fia, kiengedte az ébenfa paripát ajándékozó bölcset a börtönből, ahová a királyfi eltűnése után bezáratta. Azt mondom neked, édes fiam, mondta a király, örvendezzünk, hogy ismét együtt vagyunk, és rá se néz többé arra az ördöngös ében falóra. A királyfit azonban emésztette a szerelem. Egy napig, kettőig kibírta, hanem a harmadikon azt gondolta. Megszakad a szívem, ha nem látom viszont abban a messzi városban azt a tündér szép király kisasszonyt. Fölült az ébenfalóra, megcsavarta a gombot, magasba emelkedett, és repült nyílegyenesen, sebesen a messzi városba, szánába.
Ott leereszkedett a tetőteraszra, bement a kastélyba, hosszas bolyongás után egyik teremben megtalálta a királylányt. Az a nyakába borult.
Ó, drága kedvesem, csak hogy itt vagy. Amióta eltávoztál, se nem ettem, se nem ittam, csak könnyemet ontottam, és utána csóvárogtam. Gyere velem, ország!